geçirelim şimdi. Meksüre döndü gerek mi?
A Párizsi Magyar Intézetben tartott ősbemutató után november 12-én pénteken este a Római Magyar Akadémián is nagy sikerrel mutatták be Tolcsvai László Rákóczi Ferenc emlékére komponált legújabb művét, a hetedik fénysugár Rákóczi Fantázia című alkotását. Most szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában a szerzőt, Tolcsvai Lászlót, akitől azt kérdezem, hogy mi ihlette erre a témaválasztásra, mire utal a hetedik fénysugár?
A hét szín skála közül az ibolya a legtisztább szín. A teozófusok azt mondják, hogy Rákóczi lelke képviselte azt az isteni fénysugarat a földön, ami időről időre megjelenik. És engem ez érdekelt ebben a dologban. Nyilván van egy misztikus magyarázata. Lényeg az, hogy egy művészt, egy zeneszerzőt néha megfoghatatlan dolgok jobban inspirálnak, mint mondjuk bármilyen történelmi tény. Úgyhogy azért is adtam az alcímet, hogy Rákóczi Fantázia, mert a fantázia aztán szabadon engedhető. Én azt a lelkiségét próbáltam meg ezen a művön keresztül megmutatni, ami Rákóczira jellemző volt. Rákóczi nagyon mélyen hívő ember volt, és nagyon sokat beszélgetett az Istennel. Ezt ugye az ő fohászaiban, imáiban, általa írt imáiban, emlékirataiban mindenütt követhetjük, de a róla szóló legendákban is tudhatjuk, hogy ő minden élethelyzettel kapcsolatban, legyen az bármi a magánéletében, vagy bármi a szabadságharc alatt, vagy bármilyen fordulópont az életében, ő mindig elvonult magányába, és kvázi az Istennel beszélte meg a dolgait. Na most ez engem rettenetesen érdekelt, hogy ugye nekünk magyaroknak ez a személy, ez a szabadságot és a mindenkor vágyott, tiszta hazafiságot jelenti, ugyanakkor az ő számára egy különös lelki kapcsolatot jelentett a megfoghatatlannal, és engem ez kezdett el érdekelni. Aztán megtudtam azt is, ugye, ami szintén egy különös dolog, hogy Rákóczi halála után úgy rendelkezett a végrendeletéből, hogy a szívét küldjék Párizsba. Abban a kamalduli szerzetesek kolostorába küldette a szívét, ahol ő a bujdosásának az első két évét töltötte. És ez is nagyon érdekes volt, hogy egy magyar ember, ugye Európa egyik leggazdagabb családjának a sarja, miért rendelkezik úgy, hogy a szívét, ahol az ember érzelmei vannak, ugye mindig a szívünkre mutatunk, hogyha valami fontosat mondunk, vagy ha esküszünk, ha bármilyen érzelem irányított a cselekedetnél, mindig a szívünkre hivatkozunk, tehát a lelkünk központjára. És akkor belegondoltam abba, hogy mi az, ami ma egy férfit érdekelhet ebben az érzelemkeresésben, hogy mi az, amitől az ember elkezdi a szívét keresni manapság. És itt tudtam úgy kapcsolódni, hogy azt mondtam, hogy akkor most Rákóczi személyén keresztül, vagy az ő hitén keresztül megpróbálok valami olyasmit mondani a mai emberek számára, ami megint a szívünk felé, az érzelmeink felé, a szeretet felé irányít.
Ez a minden élethelyzetben való ima jellemezte Mórus Szent Tamást is, aki II. János Pál pápa jubileumi szentévben a politikusok, államférfiak védőszentjévé nevezett ki, illetve Boldog IV. Károlyt, apostoli királyt, akit viszont októberben iktatott a boldogok közé. Vajon miben jelenthetnek követendő példát a mai közéleti személyiségek számára ezek a keresztény politikusok, akik a végsőkig következetesek maradtak hitükhöz?
A mai élet olyan rettenetes, különös inspirációknak van kitéve. Állandóan arra vagyunk inspirálva tulajdonképpen, hogy idézőjelbe közéletet éljünk. Tehát ha reggel kinyitjuk a televíziót, vagy hallgatjuk a rádiót, vagy belelapozunk az újságba, akkor mindjárt annyi inspiráció ér minket avval kapcsolatban, hogy a világ rettenetes, és a világ rettenetességén nekünk, embereknek állandóan segíteni kell, vagy csak simán keseredjünk el, és legyünk letargikusak, hogy ezen nem lehet változtatni. Szemben ezekkel az előbb említett emberekkel, vagy Rákóczival, akinek bizonyossága volt. Tehát az Isten hite az olyan erős volt, hogy úgy érezhette, hogy az életének a sorsát tulajdonképpen nem csak ő irányítja, hanem a hiten keresztül vezetve van. Na most ez a fajta vezetettség hiányzik szerintem a mai emberekből, hogy nem bíznak magukban, nem bíznak a közvetlen környezetük lehetőségeiben. Van egy gyönyörű mondás, ez most mondjuk nem pontosan ide tartozik, de az én életemben elég meghatározó, ez az, hogy egy ember fontosabb, mint az egész világ. Tehát szintén a mai élet problémája, hogy állandóan valami világ problémán gondolkozunk, ahelyett, hogy a közvetlen környezetünkben próbálnánk segíteni akár lélekben, akár cselekedetben, akár miben. Ezért abba menekülünk, hogy aggódunk a trópusi esőerdőkért, vagy a világ rettenetes folyamatai miatt, ugyanakkor nem veszük észre, hogy a családunkban milyen probléma van.
Mai ember elszakadt teljesen a transzcendenstől, és a művészet, az önalkotása is a végtelen felé irányítja a tekintetet, az utolsó végkicsengés, a mennyei atya dicsőítése.
Igen. Az élet értelme. Szóval én ebben egész biztos vagyok, és a művészetnek meg nagyon fontos lenne, hogy ne a letargiát és ne a sokkolást válassza, mint könnyebb megoldást, hanem szerintem a művészetnek vissza kellene térni ahhoz az eredeti inspirációjához, amit a transzcendencia vagy az Isten dicsérete jelent. Tehát minden művészeti alkotásnak valahonnan, valahova el kell jutnia. Hogyha valaki bejön egy koncertemre, akkor az ne ugyanúgy menjen el onnan. Azt szeretném, hogy addig, amíg engem hallgat, vagy az én muzsikámat hallgatja, addig kapcsolja ki a világot, és picit másképp gondolkozom.
A műszövegét is ön szerezte Szijjámi Müller Péterrel együtt, és a verseket is áthatja ez a fényesség, a világosság, az életnek új távlatokat ad. Milyen a közönség részéről a művek fogadtatása?
Például mondjuk ennek a műnek a fogadtatása eddig ugye összesen 4 előadás volt belőle, ebből egy Párizsban, egy most Rómában. Mindenütt nagy sikerünk volt, hála Istennek. Valahogy jól átérezték ennek a műnek a szellemiségét, sőt Párizsban egy Rákóczi konferencia záró eseményeként mutattuk be, és rengeteg történész volt a koncerten, magyar történész, és Ervárkonyi Ágnes, akinek egyébként a könyvét olvastam nagyon sokat, amikor írtam a darabot. Ő azt mondta, hogy gratulál, mert nagyon jól megfogtam a fejedelemnek a lelkiségét, és ez nekem nagy ajándék.
Az Európai Unió legalábbis hivatalos dokumentumaiban és politikájában, törvényhozásában mindent megtesz annak érdekében, hogy megtagadja a keresztény gyökereket.
Ettől nagyon szomorú vagyok, mert egyáltalán az, hogy a politika távol tartja magát attól az alaphelyzettől, hogy nem az ember a mindenható a világban. Ez egy nagy hiba. Én nagyon örülök annak, hogy Európa Unió létezik, hiszen erre vágytunk. Fantasztikus érzés leszállni a repülőgépről, és úgy odaadni az útlevelet, ahogy 20 évvel ezelőtt el se tudtam képzelni. Ugyanakkor akárhova nézek Európában, bárhol, akkor mindig azt látom, hogy a kereszténység nyomai, templomok, épületek, iskolák, egyáltalán a városok kialakulása, a falvak kialakulása, ez mind annak köszönhető, hogy 2000 éve megszilárdult az, amit kereszténységnek hívunk, és ez egyben az emberiség kultúrájának az őrzője volt. Visszamenőleg a tiszteletünket avval tudnánk kifejezni, ha legalább egy mondat erejéig benne lenne ebben az alkotmányban. Nem tudom, mi lesz benne, az én szívemben benne marad. Nagyon fontos lenne a következő időszakban, hogy a művészek, a kultúra emberei, tanárok, művészek, tudósok és az egyházak valamennyire közös kapcsolatot kellene, hogy találjanak. Valahol találkozni kellene. Nem szabadna, hogy a művészet és a kultúra az civilizációvá silányodjon.
Mi a 7. fénysugár végső üzenete?
7 tételből áll ez a mű, igen. És a végén ugye az történik, ami a mi vallásunk szerint vasárnap történik, hogy dolgozunk 6 napig, és megpihenünk a 7-en, azt Istennek adjuk azt a napot. De elég néha egy fél órát adni neki, 5 percet, nyugalmat, ezt a nyugalmat az ember az Isten hitben kapja meg. Én a saját életemben tudom, hogy ugye vallásos nevelést kaptam gyerekkoromban, de kamaszkoromtól egész 30 éves koromig abszolút nem érdekelt ez az egész. De a mással való összetartozás igényét azt mindig is éreztem. Tehát azért szerettem mindig zenekarban játszani, közösségben muzsikálni, mert éreztem, hogy a közösségben sokkal nagyobb erő van, mint abban, hogy én egyedül mit csinálok. És aztán 30 éves korom körül kerültem olyan élethelyzetbe, és kerültem olyan lelkiállapotba, hogy rájöttem, hogy itt tulajdonképpen nincs lehetőség, csak az az egy. És rögtön minden teljesült, amire addig vágytam.
adj, Uram, kérlek, békét a világnak, békét és reménységet, az ember ennyit csak kívánhat.
Tolcsvai Nagy Lászlóval Vecse Márta beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Török Csaba.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudator Jézus Krisztus.